az Úr mondja, nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetölsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bújdosókat. Ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkódz el testvéred elől. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Bőjt első vasárnapján Isten tiszteletünket a 32. Zsoltár első versének az éneklésével kezdjük el. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bévet kegyelmébe. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel az Isten tiszteletünket. A 312. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a 4 verszakával. 312. énekünk így kezdődik. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, figyeljünk együtt az élő Isten szavára, amely most János evangéliumából hangzik hozzánk, a 11. fejezet első 27 verséből, valamint a 41-től a 44. versig terjedő kis szakaszból. János evangéliuma 11. fejezetéből olvasom tehát Isten igéjét. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy? Jézus így válaszolt: nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is vele, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment. Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvére. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram. Én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. A fejezet végéről olvasom még a 43. és 44. verseket. Miután ezt mondta Jézus, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus szólt nekik: oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Hallhattuk a mi Urunk szavát, legyünk annak ne csak a hanem a cselekvői megtartói is. Most a helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk Urunkhoz. Állunk is magasztalunk, Urunk, azért, hogy még most is hangozhat ígéd, hogy hirdethetjük, és hallhatjuk, olvashatjuk azt. Köszönjük neked, hogy mi is odafordulhatunk hozzád. De bocsáss meg nekünk, hogy nem mindig tudjuk igazán értékelni ezt a lehetőséget, és így nem is mindig élünk vele. Bocsásd meg a kis hitűségünket, bocsásd meg az engedetlenségünket, bocsásd meg, amikor a magunk útját akarjuk járni, bár azt mondjuk, hogy a tied vagyunk, keresztjének, Krisztus követők vagyunk, és mégis hányszor megyünk a magunk feje után. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy megismerhessünk téged egyre jobban, hogy megérthessünk téged, ígédet, mind jobban. Szentlélek Isten, jöjj közénk most, és áld meg ezt az alkalmat, hogy a szívünk hadd tisztulhasson, hogy az értelmünk hadd világosodhasson meg még jobban. Könyörülj meg rajtunk, hogy hadd láthassunk meg téged, Úr Jézus Krisztus, igazán. Amen. ...466. dicséretünknek a harmadik és negyedik verseit énekeljük, készülve Isten igéjének meghallgatására. 466. dicséretünknek, tehát a két utolsó verszakát énekeljük, harmadikat és negyediket. Harmadik verszaka így kezdődik: ha elfog utamon félelem, s fájdalom, fogd kezemet. Az ígét melynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával bizonyságot kívánok tenni előttetek. János evangéliumából olvasom, az előbb hallott ige szakaszból, a 11. fejezet első 7 verséből. Volt pedig egy beteg ember, Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. A nővérei megüzentik Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. Eddig Isten írott igéje. Ma bőjt első vasárnapján a bibliaolvasó kalauzunk szerint éppen a Lázár feltámasztásának történetét kezdhettük el olvasni. Azért fogalmaztam így, hogy éppen ezt a történetet, mert bár sehol nem szerepel benne a bőjt, vagy a bőjtől szó, mégis segít megértenünk a bőjt lényegét. Az első kérdés, amelyre keressük így együtt a választ, mindjárt ez, hogy miért is bőjtöljünk? Mi a célja a bőjtölésnek? Azt olvastuk, hogy egy kis család otthona fölött beborult az ég. A család egyik tagja beteg lett, a 3 testvér közül éppen a férfi, Lázár esett le a lábáról. Tudjuk, minden korban és mindenhol fájó az, és nagy nehézséget jelent a család számára, hogyha a férfi családtag megbetegszik, vagy netán elvesztik őt. De talán nem túlzása azt mondjuk, hogy akkor ott Jézus korában különösképpen is tragikus volt a nők számára az egyedülmaradás, hiszen kiszolgáltatottabbak voltak. Azt is olvastuk azonban, hogy nekik volt kihez fordulniuk. Már ez a mondat is jelzi, Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt beteg. A Jézussal való kapcsolat olyan sokat jelentett számukra, ez derül ki az evangélium szavaiból, hogy semmit sem sajnáltak tőle, azaz Jézustól. Sőt, úgy érezték, hogy nem tudják viszonozni azt a sok jót, amit kaptak tőle. Még az a drága, valódi nárdus kenet is, amit Mária ott használt, az is kevés ehhez. És ennek az Úrnak üzennek, amikor a testvérük beteg lesz, hogy akit szeretsz, az beteg. Annak a Jézusnak hát, aki szerette őket. Mária és Márta, látva Lázár állapotát, egymás nyakába is borulhatott volna jaj veszékelve. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk, hogyha rosszabbodik a testvérünk állapota? S ha netán, és még gondolni is nagyon nehéz és rossz rá, meghalna. Mi lesz akkor velünk? Ők azonban üzenhettek az Úrnak, mert hozzá tartoztak. Számíthattak rá, számíthattak arra, hogy a bajban melléjük áll, hogy elmegy hozzájuk, hogy oda megy a hajlékukba, hogy együtt lehetnek vele. Az evangélium arról is beszél azonban, ha nem is kimondottan itt a felolvasott versekben, hogy nem csak Mária és Márta lehetősége volt ez, hogy üzenhettek az Úrnak, hogy odafordulhattak az Úrhoz. Ez a mi lehetőségünk is. És itt is szerepe lehet a bőtnek, segítség lehet számunkra a bőt. Hiszen akkor helyes a bőtölésünk igazából, hogyha általa közelebb kerülhetünk, kerülünk az Úrhoz. Ha cél nélkül tesszük, gyakoroljuk, ha netán csak úgy megszokásból, akkor annak nem sok haszna lesz. De hogyha azért, hogy még jobban megláthassuk az Úr arcát, még szorosabb legyen a vele való kapcsolatunk, akkor megtapasztalhatjuk, hogy javunkra szolgál. Az evangéliumok feljegyezték azt is, hogy Keresztelő János tanítványai oda mentek Jézus Krisztushoz, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok is sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. És Jézus ezt válaszolta nekik, gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Ez szerint a böjt nagy hiányérzet, szükségérzet, vágy a vőlegény Jézus Krisztus után, és általa a mennyei atyával való kapcsolat után. És bár Jézus, amikor azt mondta, hogy lesz olyan időszak, amikor nem lesz velük, akkor bizonyára arra a 3 napra gondolt, amelyet a sírban nyugodva kell majd eltöltenie, illetve arra a 10 napra, amely a mennybe menetelétől pünkösdik, tehát a Szentlélek kitöltetéséig telik majd el. De Jézusnak ez a válasza, amelyet adott ezeknek a hozzá siető embereknek, hozzánk is szól, most élő keresztényekhez, és azt mondja nekünk, hogyha úgy érezzük, hogy Jézus hiányunk van, hogy nincs velünk az Úr, vagy hogy Jézus helyén üresség van a szívünk, a lelkünk, a bensünk mélyén, akkor szabad, lehet böjtölni. Böjtöljünk. Imádkozzunk, és böjtöljünk. Mostanában különösképpen is fel kellett figyelnem arra, hogy az is jellemző ránk emberekre, hogy sokkal inkább arra figyelünk, és azzal foglalkozunk, hogy ki vagyok én. És abban az értelemben, hogy nézek ki, hogy milyen adottságaim vannak, hogy milyen lehetőségeim, vagy hogy a körülményeim milyenek. És milyen sokszor tesszük ezt ráadásul úgy, hogy magunkat a körülöttünk lévőkhez hasonlítjuk. És akkor bizonyára tapasztaltuk már, vagy tapasztaljuk, hogy könnyen föltámadhat bennünk az irigység, a féltékenység, az elégedetlenség, zúgolódás, vagy éppen a kétségbeesés, hogy én miért ilyen vagyok, nekem miért csak ilyen adottságaim vannak, én miért nem kaptam többet az Úrtól, talán, míg ilyenfajta kérdések is megfogalmazódnak bennünk. Holott ehelyett, hogy így foglalkozunk magunkkal, sokkal inkább azzal kellene törődnünk, hogy kié lehetünk mi, hogy kié vagyunk, kihez tartozhatunk mi. Olyan formában is elém jött ez a gondolat, és az Úr felhívta az én figyelmemet is erre, hogy Füle Lajos korunk keresztjén költőjének az egyik verses kötetében rábukkantam arra a kis 4 soros versre, amely tulajdonképpen erről szól, amelyben ez a költő is. Ezt mondja ki, így hangzik ez a kis négy soros, fontoskodik a szív, az agy, miközben gyűjt vagy tékozol, nem az a fontos, hogy ki vagy, hanem hogy kihez tartozol. A bőjtel kapcsolatos második fontos gondolat tulajdonképpen már az eddig elmondottakból sejthető. És ez pedig az, hogy a bőjt bibliai jelentése szerint nem csak az ételtől való tartózkodást jelenti, hanem bizonyos vágyainkról, igényeinkről, talán szokásainkról való lemondást. Akár azt is, hogy kevesebbet ülök a televízió előtt, hogy a felszabaduló időt, azt az Isten beszédében való elmélyedésre, imádkozásra fordíthassam. Mondhatnám azt is, hogy kevesebbet ülök a számítógép előtt, legalábbis, hogyha játékról van szó, azért, hogy Istent jobban megismerhessem az előtte, a vele együtt eltöltött csendes percek vagy órák alatt. Hogy a gondolatait, az akaratát még jobban megérthessem, felismerhessem. Hogy Isten akarata még jobban érvényre juthasson az életemben. Hogy tőle kapott megbízatásomat hűséggel el tudjam végezni. Akik az evangéliumokat olvasgatjuk, azok felfigyelhetünk arra, ami Urunk Jézus Krisztus, akkor, amikor itt járt a földön, nem egyszer elment a pusztába, vagy felment egy hegyre, hogy csendben legyen. És nem mindig van szó ott se bőjtről, nem mindig találjuk ott ezt a szót a Szentírásban. De valahogy így lehetett Jézus Krisztus is csendben, és ebben a csendben ráhangolódott az Atyára. És amikor lejött a hegyről, vagy visszatért a pusztából, akkor, és ez a másik, amit megfigyelhetünk, hogy legtöbbször így kezdte a beszédét, bizony, bizony, mondom néktek. És ha így magyarul halljuk ezeket a szavakat, akkor talán különösebbet nem jelent ez számunkra, sokat nem mond nekünk. De hogyha megvizsgáljuk a görög eredetit, akkor már mindjárt érthetőbb lesz a lényeg. Amin, amin, lego, hymin. És ez a két amin, azaz bizony, bizony, ez tulajdonképpen még fölfelé szólt. A mennyei Atyához intézte ezeket a szavakat az Úr Jézus Krisztus. Hiszen ott volt vele együtt, ráhangolódott az ő akaratára, megértette, hogy mit akar az Atya, és rámondja. Amen, ahogy mi mondjuk. Legyen úgy. Megértettem, és most megyek a tanítványaimhoz, le a hegyről, vagy vissza a pusztából, és mondom nekik azt, amit fölülről kaptam. Igen, Jézus Krisztus így imádkozott, így bőjtölt, és ezt tanulhatjuk meg tőle mi is. Ezt érdemes, hogy ezt is érdemes megtanulni tőle. Annál is inkább, mert az életünkben nem egyszer adódik olyan helyzet, amellyel nem igazán tudunk mit kezdeni. Mint ahogy itt is látjuk azt, hogy ott Jézus körül a tanítványok sem nagyon érthették azt, amit a hatodik vers így ad tudtunkra, amikor tehát meghallotta Jézus, hogy Lázár beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Miért nem indult azonnal? Még segíthetne, hogyha odaér, ha minél hamarabb odaér. Mire vár még Jézus? Ugye milyen bosszantó tud lenni az, hogyha mi sietnénk valahova, hogyha nekünk nagyon sürgős valami, és a másik ott mellettünk, talán a házastársunk, vagy a szülőnk, vagy a gyermekünk, az nem törődik ezzel, az olyan ráérősen viselkedik. És akkor talán felmerül bennünk a kérdés, ennyire nem törődik az én állapotommal, vagy az én helyzetemmel, vagy azzal, hogy most miről is van szó, ennyire nem tud együtt érezni velem? Vajon Jézussal is ez lett volna a helyzet? Mi már, akik ismerhetjük az evangéliumból a végkifejletet, azaz, hogy hogyan is fejeződött be ez a történet, hogy mi történt ezzel a beteg Lázárral, azok már sokkal inkább láthatjuk, hogy egészen másról volt szó ott. Jézus ezt mondta, ez a betegség az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. És ha végigolvassuk a történetet, akkor láthatjuk, és az utolsó verseket hallottuk is, hogy Jézus Krisztus Lázárt nem a betegségéből gyógyítja meg, hanem a halálból hozza vissza. Valami sokkal többet tesz, mint amit ott egyáltalán kértek tőle, vagy vártak volna tőle. És ez is jel volt arról, arra nézve, hogy ő valóban az Atyától jött. Jézus Krisztusnak ebből a tettéből, hogy nem indult el azonnal, azt is megérthetjük, hogy ő akkor lép, amikor látja, hogy a legtöbbet használhat nekünk, mégpedig egész életünkre nézve. Hiszen az ő tervében az egész életünk benne van. Míg mi csak egy kicsi kis részt látunk úgy belőle mindig, ő előtte ott van az egész életünk. Nem csak a földi életünk, hanem az üdvösségünk is. Hallottuk, hogy Márta is ezekkel a szavakkal fogadta Jézust. Uram, ha itt lettél volna, akkor nem halt volna meg a testvérem. Vajon velünk nem fordult még elő az, hogy valamilyen nyomorúságunkban, életünk viharában úgy éreztük, hogy nincs ott az Isten velünk. Nem segített az Isten. Pedig hogy vártuk? Vajon csak az a segítség, amit mi gondolunk annak. Akkor is ott van ő, amikor másként dönt, mint mi szeretnénk a cél érdekében. Nos, ezek felismerésében, megértésében, elfogadásában is segítség lehet számunkra a bőjt valamilyen formája. És ha igazán őszinte a vágy bennünk, hogy szeretnénk az Urat jobban megérteni, még közelebb kerülnünk hozzá, akkor az Úr megmutatja, hogy hogyan is bőjtöljünk, hogy mi az, amiről jó lenne, ha lemondanánk. Az is lehet, egyszer egy lelkipásztor ezt tanácsolta egy asszonykának, hogy tegyen cipzárat a szájára. Azaz ilyen értelemben gyakoroljon bőjtöt, hogy nem beszél olyan sokat. De az is lehet, hogy másnak pedig azt kell tanácsolni, hogy úgy gyakoroljon bőjtöt, hogy nem szól bele mindenbe. Hogy a családjában nem úgy van ott, hogy mindenért szól, mindent szóvá tesz. Ha kérjük, az Úr megmutatja, hogyan gyakoroljunk bőjtöt. És hogyha ezzel a vágyjal, ezzel a kéréssel fordulunk hozzá, akkor mi is átélhetjük azt, amit egy másik versíró fogalmazott meg, Szénási Sándor, aki lelkipásztor volt maga is, abban a versében, és ezzel fejezem be bizonyságtételemet, amelynek a címe ez, a nagybőjti úrasztala előtt. Vagyok letört, korhat, száraz ág. Ha akarod, remény jár át, s virul száz virág. Vagyok kőszív, nem él, nem riad. Ábrahámnak te támaszhatsz belőlem fiat. Vagyok koldus, kit lepra lett be. Te nem félsz tőlem, ölej, Uram, áldott szívedre. Vagyok ókút, meddő, kiszáradt. Hajolj fölém, s fölbuzok hit, ének, imádat. Vagyok csillag, mely lehullik egyre. Nyújj ki értem, és végy boldog, szent tenyeredre. Ámen. Keressük meg most a 459. dicséretünket. Énekeljük ezt imádságként, készülve a megterített asztalhoz. Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a kereszt tövén. 459. dicséretünk első két verszakát énekeljük.
Jézus Krisztus mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki hallja az én hangomat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Testvérek, hallgassátok meg, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénkbe adja ezt Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levelében. A korintusbeliekhez írott első levelében a 23-tól a 28-ig terjedő verszakokban. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adván megtörte. Majd ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Hasonlatosképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. És az apostol hozzáfűzte még azt is, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Testvérek, vizsgáljuk meg most magunkat az Úr színe előtt, valljuk meg neki vétkeinket, mulasztásainkat és bűneinket. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, bűnös módon léphetünk eléd, minden egyes alkalommal. Megvalljuk neked vétkeinket, amelyek sokfélék. Urunk, át szeretnénk adni bűneinket neked. Urunk, mulasztások terhelnek minket. Kit-kit más és más. Te ismert bennünket, tudod, hogy mennyire el vagyunk telve magunkkal, ismered a szívünk minden gondolatát, amely bűnben fogan. Urunk, te tudod, hogy paráznák vagyunk, tudod, hogy pénzsóvárak vagyunk, tudod, hogy önzők vagyunk, hogy nem érdekel bennünket semmi és senki. Csak az, hogy mi jó nekünk. Könyörülj meg rajtunk. Bocsásd meg a mi vétkeinket. Mennyei Atyánk, a vétkeinket akarjuk átadni neked. Kérünk téged, hallgasd meg most a mi imádságunkat, amelyet egyenként magunk csendjében elmondunk most neked. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről. Mondjuk el az egyetemes keresztény hitvallást, az apostoli hitformát. Hitek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaistennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig néhány kérdést teszek fel, melyre őszinte szívvel válaszoljatok meg a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először is azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljük, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelméből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít? Ha igen, feleljük, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe? Ha igen, feleljük, én hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már e jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Amen. Most pedig testvéreim, járuljunk a szent asztalhoz a szokott rend szerint. Először az ablak mellőli padsor jöjjön a szent asztalhoz, utána a fal melletti padsor, és végül pedig a félre eső rész. Keresztény testvérek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amely kijelentettet és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt kegyelméért. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy újra közösségre vontál bennünket önmagaddal. Köszönjük neked az igét, Urunk, amellyel táplálod folyamatosan a mi lelkünket. Köszönjük minden beszédedet, hiszen általa hitet ébresztesz bennünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy az úrvacsora jegyei által is a mi hitünket akarod bíztatni, bátorítani, buzdítani. Urunk, fogad nem csak bűneinket, hanem egész életünket is. Köszönjük, hogy a Szent Lélek vezetése által a te fiadat követve élhetünk boldog életet, hálás életet, alázatos életet. Köszönjük neked, Urunk, még egyszer az úrvacsorai közösséget. Köszönjük, hogy együtt lehettünk közösségben veled, és közösségben egymással. Kérünk téged, Atyánk, áldj meg minket, és erősítsd a mi hitünket a hétköznapokban is. Ne legyenek azok szürkék, lehessenek azok szentek, a veled való találkozások alkalmai. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szívesen eljutott házhoz is az úrvacsorán. Ehhez a testvérek segítségét kérjük, ha tudunk olyan idős vagy beteg gyülekezeti tagunkról, aki nem tudott eljönni, de az Isten tiszteletére szívesen jelen az úrvacsorával, akkor kérem, hogy ezt jelezzék nekünk a testvére. Gyülekezeti alkalmainkra hívogatom most is a testvéreket. A megszokott rendben tartjuk a ránk következő napok gyülekezetet, tehát hétfő este 6 órai kezdettel Isten tisztelet lesz lent a gyülekezeti helyiségünkben, utána 7 órától felnőtt konfirmációs óra következik. Szerdán délelőtt 9 órai kezdettel nyugdíjaskor tagjai gyűlnek össze, csütörtökön este 6 órától gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk, pénteken 5 órától a gyermekek számára konfirmációs előkészítő órát tartunk. 6 órától ifjúsági biblióra van, 7 órától a 20 évesek ifjúsági bibliórája kezdődik, 8 órától pedig a bibliatúrunk lesz. Ezekre is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Egy hét múlva vasárnap a szokott időben, tehát délelőtt 10 órától Isten tiszteletet tartunk, melyel egy időben lent a gyermekek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ezeken az alkalmakon kívül, jövő vasárnap délután 4 órára, amikor is szeretett vendégség lesz. Erre a szeretett vendégségre a gyülekezetünkben járó pedagógus testvéreket és családjaikat különösképpen is hívjuk, hiszen ennek az alkalomnak a célja kettős lesz, az egyik az, hogy egymást jobban megismerjük, a másik pedig, hogyan állhatok hely keresztény pedagógusként nem egyházi intézményben. Ehhez szeretnénk segítséget nyújtani abban a formában, hogy az egyik budapesti gyülekezetből érkeznek hívő pedagógusok közén, és ők bizonyságot tesznek, és ez a bizonyságtétel reméljük az Isten áldása nyomán valóban a pedagógus testvéreink számára is ajándék lesz. Mindeközben
a kisebb gyermekekkel, a gyülekezeti gyermekmunkásai foglalkoznak, a kamaszokkal, a fiatalokkal, bocsánat, a Timóteus Társaságnak az egyik munkatársa, és ennek az utóbbi foglalkozásnak a témája az értékrend felelősségvállalás. Készítettünk meghívókat, a fiataloknak már itt fogadtuk is. A számukra szóló, vagy nekik szóló meghívó az így kezdődik, hogy nem akarok felnőtt lenni, idézőjelbe téve, mert hogy egyre több fiatalból hallom ezt, hogy nem akarok felnőtt lenni. Nos, hát abban szeretnék segítséget nyújtani a Timóteus Társaság munkatársa vezetésével, hogy hogy lehet azért mégis felnőtté válni, illetve hát élni úgy, hogy igenis felelős vagyok sok mindenért, felelős vagyok a tetteimért, a ránkutatokért, hogy lehet mindezt azért örömmel is átélni. A szeretett vendégség természetesen kötetlen beszélgetéssel folytatódik, a hozott süteménye és az itt főzött tej a mellett. Hadd mondjam még egyszer azt, hogy bár a pedagógus testvérek meg szeretném most elsősorban segítséget nyújtani, de minden érdeklődő testvér szeretettel várunk erre az alkalomra. Hirdetem most is azt, hogy lehetőségünk van a személyi jövedelem adónk egyet százalékáról dönteni, hogy hová utaljuk, hová küldjük. Így a református egyháznak is lehet az egyik 1%-ot, a másik 1%-ot pedig a Pro Ecclesia alapítványnak, amely alapítvány a mi gyülekezetünk, tehát a budaörsi református egyházközség életét támogatja. A kiáratnál a felsej mellett találhatunk olyan papírokat, amelyeken rajta van a szükséges adat mindenhez. Ezzel kapcsolatban még hirdetem azt, hogy az alapítványba befizetett összeg után adó visszatérítést lehet igényelni. Isten iránti hálával hirdetem azt is, hogy az elmúlt szerdán este együtt lehettünk itt úgy, hogy Pálhegyi Ferenc testvérünk szolgálatkozott előadással. Rénszeres presbiter testvérem pedig már mutatja itt nekem hátulról, hogy hangkazettán már megkapható ez az előadás. Tehát, aki nem tudott eljönni, de nagyon szívesen meghallgatná, akkor számára lehetségessé válik. Köszönjük szépen mindazoknak a munkát, akiket lehetővé tették. Hirdetem egyúttal azt, hogy folytatódik, ahogyan ígértek is az előadás sorozat, a legközelebbi alkalom az március 9-én este 7 órától lesz, amikor is a témánk, melyről előadást tart, Pálhegyi Ferenc testvérünk, az a fejlett hírközlés és a sorvadó személyes kapcsolatok. Szeretettel várunk erre is minden testvért, mint ahogy minden alkalmunkra. Végül az adakozás lehetőségét említem. Emlékezzünk a mi úrunk Jézus Krisztusnak jó tételményére, aki gazdag lévén szegényének éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhasson. A testvéreket emlékeztetem, hogy az építkezésünk köszönt adományokat, hogy illetlenül a feliratú felsőjével szeretettel, és köszönjük, hogyha így is az imádság mellett így is fordítják a testvérek ezt az ügyet, és most is felajánljuk a lehetőséget, hogy Isten tisztelet után szabad megnézni, hogy hol tartunk az alapsorban. Tehát, hogy milyen munkákat végeztethettünk már el, és mi van még hátra.
Végezetül a 446. dicséretünk. Énekeljük el. Ez az ének így kezdődik. Uram, bocsásd el népedet békével, hídvezítések kívánt örömével. A második, utolsó verszakot fennállva énekeljük. A kegyelem legyen azokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!